Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévének nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem az új stúdiónkban Katodan Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, és Pácsonyi Patrik, a Fűzővel kifelé szakértője. Sziasztok srácok, jó újra látni titeket én hosszú kihagyás után.
Sziasztok, tényleg, szuper. Stúdió is nagyon jól néz ki, úgyhogy ti is jól néztek ki.
Köszönjük szépen.
Sziasztok, szia Áron. Igen, már nagyon vártam, hogy visszajöjjünk. Egy kicsit sajnálom, hogy nem draft show-val jelentkezünk rögtön, mert az mindig egy nagyobb alkalom, és egy ilyen csodálatos helyszínen újra nyomnám már rögtön, de hát nem rossz erre az alkalomra sem.
Hát igen, azért még a draft show-ra várnunk kell, de tényleg, hogyha ilyen környezetben tudunk majd beszélgetni öten a prospektekről, meg egy, az mindig egy nagyon nagy élmény számunkra, úgyhogy az lehet, hogy tudunk még egy szintet lépni. Úgyhogy én is nagyon élvezem ezt az új stúdiót, ezt az új környezetet, aztán igyekszünk vagy két hetente, vagy hogyha van rá kapacitás, akkor hetente jelentkezni a kedves tifényekkel. Mind a kettőtöknek a csapata pozitívan kezdte a szezont, és talán mondhatjuk azt, hogy pozitív csalódások is, akkor most nagy az öröm, és irány a Super Bowl mind a két csapatnak.
Egyértelmű, úgy gondolom. Találkozhat is a két csapat, ugye ez adott, úgyhogy nagyjából sejtettük.
Hát így van. Láthatjuk, hogy Patrik mennyire büszke most a csapatára, hozott is egy táskát nekünk. Az elmúlt években azért, meg főleg a tavalyi évadban nagyon sokszor negatív hangokat ütöttél meg a Broncos-zal kapcsolatban.
Lehet, hogy ennek kéne lenni az utolsó adásnak, hogy ez így is maradjon, de igen, minden esetre nincsen semmi szégyenkezni való egyelőre.
Hát a liga két leggyengébb csapatát megvertétek.
Jó, és ez azért. Még most jön az egyik leggyengébb, úgyhogy három is lehet ez, majd meglátjuk.
És Dani, akkor beszéljünk röviden az Eaglesről. Az év elején akár azt is gondolták volna a szurkolók, hogy 1-1 is lehet az Eagles, vagy versenyben lesznek. Most azért megmutatta a csapat, hogy van tartása, és lehet, hogy az elvárásokat magasabbra kell tenni. Te magasabbra tetted?
Egy kicsit igen. Ilyen 5-6 győzelmet vártam a szezon előtt, most ez inkább mondjuk 8. Nagyjából, tehát így ekkora ugrást bevállaltam. Nem volt rossz a kezdés, azért nyilván hasra se kell esni, mert azért sokat nem sikerült mutatni, főleg most a Fortnite ellen azért az eléggé visszaesett a teljesítmény, de alapvetően voltak pozitív jelelkedző istábbal Hurst-szel kapcsolatban is, úgyhogy ez egy jó dolog.
Meg a 49ers ellen is lehetett volna egy sokkal szorosabb mérkőzés, mert ott a meccs elején akár 10-14 pontot is könnyen szerezhetett volna az Eagles, de hát elszórakozta, de a játék tényleg jobban nézett ki, mint amit vártunk, meg a védelem is sokkal összeszedettebb. A Packers meg jó kérdés, mert hát az első forduló hát az egészen borzasztó volt, és remélem, hogy ez az a meccs volt, mert minden szezonban van egy ilyen meccs a Packersnek, hogy semmi nem jön össze, teljesen elengedik, úgyhogy legalább ezt már az első héten letudtuk, de a Lions ellen sem volt azért olyan a játék, amire teljes mértékben rá lehetne hangolódni, voltak hibák, voltak szép dolgok, de azért még én kivárok itt a nagy Packers meneteléssel kapcsolatban.
Rideg száron, tudod, tehát ez így megy mostanában a Packersnél.
Last Dance, meg Run the Table, és akkor lehet minden évben lehet egy új dolgot mondani, hogy akkor mi lesz.
Hát igen, aztán majd úgyis az NFC döntőbe kikapunk, és ez a történet vége, de kezdjük is el az első blokkunkkal, az pedig a Prime Time lesz. Három mérkőzést hoztunk, három olyan meccset, ahol jött a dráma, egészen elképesztő hétvégénk volt, és az első ilyen mérkőzésünk a Kansas City Chiefs Baltimore Ravens, és az elmúlt két évben mindig nagyon-nagyon vártuk ezt a találkozót. De mivel azok a meccsek nem hozták meg a várakozásainkat, most a Ravens, ugye az első héten a Raiders ellen egy elég nagy blamába futott bele, sok a sérültjük, azért a Chiefsről tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, vagy még mindig a liga egyik, hanem a legjobb csapata. A Ravens meg tudott úgy ülni az első héthez képest, tudott változtatni Harbaugh, vagy egyszerűen az első forduló az még egy rozsdának volt köszönhető. Dani?
Nem gondolom, hogy rozsdának volt köszönhető az első forduló, de az biztos, hogy sikerült változtatni az edzői stábnak. Ugye itt nem Harbaugh-t kell feltétlenül venni, inkább Wink Martindale-t, védőkoordinátort, aki stratégiát változtatott, és nem blitzelte szét Mahomes, mint az utóbbi években, hanem visszállt egy zónázósabb rendszerre. Ugye nyilván az is, annak is köszönhető, hogy Marcus Peters nem tud játszani, de ez egy jó stratégia volt, és jól is működött, mert ugye Tyreek Hill-t elvették ezzel, főleg duplázva, és nem jött ki Mahomesnak az a zsenialitása a blitzel, ami egyébként a Ravens ellen kiszokott, úgyhogy így sikerült kicsit lejjebb venni a fordulatszámát a Chiefsnek.
Igen, meg alapvetően az is nagy különbség volt, hogy a támadó faluk azért sokkal jobban szuperált, tehát a Chiefs semmiféle nyomást nem tudott itt a Lamar Jacksonra kifejteni, valamint a futás ellen is sokkal tehetetlenebbek voltak. Én arról beszéltem itt a tegnapi összefoglaló podban, hogy sokkal több direkt futás volt Lamar Jacksonra hívva, aki látszott, hogy élvezi egyébként ezt a szerepkört. Nagyon jól áll neki, amikor rá vannak hívva direktbe játékok, és nem feltétlenül olvasnia kell ott valamelyik defensív endet. A passzjáték egy kicsit esetleges volt, voltak szebb pillanatok, de én ettől függetlenül még nem vagyok lenyűgözve se a koncepciótól, se magától, Lamartól, a pontosságától. A védelem meg, amit Dani mindent igazából elmondott, szerintem ott azt tették, amit egy Mahomes ellen lehet csinálni, úgyhogy az volt a kulcs, hogy a támadósor tudta nem is diktálni a tempót, hanem végig futniuk kellett az eredmény után, és ezt meg Dani mondta nagyon jól az összefoglaló podban, hogy a Ravens ilyenkor a saját stratégiáját szokta általában föladni, most mégse adta föl, hanem egyszerűen végigvitték a saját koncepciójukat.
Na igen, és akkor ez volt a Ravensnél a megoldás, mert láthattuk, hogy a Ravensnek a játéka akkor működik igazán, hogyha előnyben tudnak játszani. Most pedig Lamar Pick-6-ének köszönhetően, Tyron Matthew Pick-6-ének köszönhetően nagyon hamar vezetés szerzett a Chiefs, és ezt végig meg tudta tartani. Javult a passzjáték annyit, hogy ez jelentette a különbséget, vagy egyszerűen amit mondtál, Patrik, hogy kitartottak a filozófiájuk mellett, és a futójáték mellett, vagy a Chiefs védelme gyenge, és Lamarnak a futásai működtek ennyire.
Én szerintem nem javult egyébként alapvetően a Ravens passzjáték, tehát én sokszor fogtam a fejemet Lamar döntésein is, meg hogy miket akartak csinálni. Egyszer-egyszer volt olyan szituáció, ahol láttam, hogy mit akarnak kezdeni, megcélozták a Chiefs gyenge pontjait, akár a line of scrimmage környékén screenekkel, vagy a pálya közepét a gyengébb linebackkel sortámadták, de nagyon sokszor meg még mindig azt éreztem, hogy ez nem egy teljes offense, ez nem egy olyan támadósor, amelyik mondjuk Super Bowl-t képes nyerni. Most itt a Chiefs ellen elég volt, akinek a védelme leginkább a nagy játékokból él, és amúgy meg lehet haladni ellenük, főleg egy hatékony futójátékkal, úgyhogy szerintem itt van még a Ravensben fejlődni való.
Szerintem egy kicsit egyébként jobb volt a passzjáték, inkább Lamarnak köszönhetően talán, vagy a Lamar Marcus Brown kapcsolatnak, de megint volt olyan hívás a Greg Romannek a Red Zone-ban, amikor három ember oda ment 5 yardon belőle. Három elkapott, megküldött 5 yardon belőle, és három elkapott, 6 védő volt, és tök esetlen volt bármit is ebből kihozni, ami azért megint elő lehet venni Greg Romant a passz koncepciónak a kialakításával.
Hát nem egyszer, az biztos. Meg én emiatt félek egy kicsit mondjuk, hogyha a Raven szurkoló lennék, mert hiába esett ki a első számú két futó, a nagyon jó játékosok, azért Tyson Williams is a rendszerben meg tudja csinálni a kötelező yardokat, és az működni fog az a játék, vagy Lamar tényleg futásban nagyon-nagyon extra. Meg egyébként lehet, hogy nem ő a legpontosabb irányító, de a kötelező szintet talán olvasásban, technikában meg tudja csinálni, de az, hogy sémában szabadjára játszanak neki elkapókat, az nagyon hiányzik, és szerintem a mai NFL-ben kelleni fog. Mert a Ravensnél egyébként szerintem analitikában az egyik legokosabb csapat. Láthattuk, hogy a mérkőzés végén is neki mentek a saját térfelükön a negyediknek, és meg is lett a mérkőzés. És igazából szerintem ez az egyetlen egy nagy pont, hogy a passzjátékba lépjenek előre, és nálam az az edzői döntések, vagy maga a séma kialakítása, ami nagyon-nagyon hiányzik.
Amit az nagyon fontos, amit elmondtál itt a végén, hogy bátran neki mertek menni, ugye Mahomes ellen csak így is lehet, mert hát nagy valószínűséggel kikaptak volna, hogy ott visszaadják Mahomesnak a labdát. És ezt akartam én még mondani Lamarról, hogy én azt szeretem benne, hogy milyen swaggerrel játszik, milyen akarni vágyás van benne, amellett, hogy mennyire vagány csávó is egyébként, és nem ijed meg a saját hibáitól sem, nem ijed meg az ellenféltől sem, és végigküzdi az egész meccset. És szerintem ez egy nagyon, egyrészt nagyon becsülendő dolog az ő játékában, másrészt pedig sokszor átsegíti nagyon nehéz helyzeteken saját magát és a csapatát, és ez egy fura dolog, hogy saját magadat segíted át, de én nagyon sokszor láttam azt rajta, hogy kulcspillanatokban egy-egy olyan nagyobb futással visszahozza a saját önbizalmát, és nyilván ugye haladnak, kicsit látszik, hogy tudnak menni az eredmény után, és nem először fordult elő szerintem a Ravensnél, hogy ez mentett nekik meccset.
Így van, és még ami nagyon nagy kérdés, hogy a védelem mennyire tud majd előrelépni, hogyha itt a Ravensnek a jövőjét boncolgatjuk, mert láthatjuk, hogy a támadósorban mennyi van, és ahhoz, hogy mondjuk ez elég legyen, kell a védelmektől is a nagy játék, vagy hogy egyben legyen. A Raiders ellen katasztrófa volt, de most azért ez sokkal jobban nézett ki, és akár az az ötlet, hogy le tudták venni Hillt, az is nagyon-nagyon jól működött. Lehet elég ez a védelem a támadósor mellett?
Igen, hát azért ez még nagyon tehetséges, és jó védelem is, és Martin Dale egy jó védőkoordinátor. Kicsit változtatnia kell a stratégiáján vagy filozófiáin, mert most Peters nélkül nincs meg az emberanyag azért ahhoz, hogy egy végig emberezős, blitzelős csomagot lehessen játszani. Ettől függetlenül azért ez még mindig egy tehetséges és egy jó csapat. Talán akkor a dominanciát meg nem kell várni, mint az utóbbi egy-két évben.
Beszéljünk akkor a Chiefsről is. Azt láthattuk, hogy a Baltimore is és a Browns is úgy készült ellenük, hogy tudják, hogy Mahomes ellen mindent be kell vetni. Rendben, hogy ez a két csapat analitika szempontjából nagyon okos, és alapból ilyen filozófiával gondolkodnak, de az mondjuk egy érdekes tendencia lehet, hogyha sok csapat mondjuk a Chiefs ellen úgy fog játszani, hogy akkor neki mennek negyedikre, és minél több pontot fognak tudni szerezni, mert a Chiefsnek a védelme azért láthatjuk, hogy nem fogja kevés ponton el az ellenfelek támadósorait tartani, hogyha nem mondjuk borzasztóak, és akkor az a nagy kérdés, hogy ez a támadófal, az újraépített támadófal mennyire tudja megvédeni Mahomes-t, és Mahomes-nak a zsenialitása, vagy a Chiefs-nek a rendszere tud-e működni a támadófal mögött. Patrik?
Nagyon-nagyon jó kérdés, én se egyébként lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én a Chiefs offense miatt tartok egy kicsit jobban, hogy nem fogják tudni azt a fokú teljesítményt nyújtani, ami el tud vonszolni egy ilyen védelmet magával megint egy Super Bowl győzelemig, mert ez a védelem szerintem nem tud ennél jobb teljesítményt nyújtani. Tehát lesznek jobb pillanatai, meg fogják tudni csinálni néha a kulcsjátékokat, de alapvetően ez a védelem ennél több nincs ebben. Tehát rendszer szinten így is jobbak, mint az emberanyag, amit tud, és az offense-nek kell a maximumot kihozni magából, amit persze sokszor meg is fog tudni tenni, de én úgy érzem, hogy még mindig hiányzik egy kulcs dolog ahhoz, ehhez az offenszhez, hogy ténylegesen ők legyenek a Super Bowl favoritjai, mivel egyrészt hiányzik szerintem egy harmadik számú elkapó, oké, Pringlenek is volt szép játéka, de Marcus Robinson is kapott el TD-t, de ők konzisztensen nem mindig lesznek ott. Lehet, hogy a legnagyobb ellenfelek ellen egy Super Bowl vagy egy főcsoport döntőbe nem biztos, hogy föl tudnak lépni, ahogy tavaly se tudott föllépni senki szinte a playoffban a Kelsey-Hill páros mellé. Valamint, amiről végig hallgattuk az egész off-season-t, hogy na majd a futójátékot fölélesztik. Hát ebből semmit nem látunk, és most lehet, hogy ennek a gyenge offensive line-a az egyik legnagyobb oka, de ettől függetlenül én nem vagyok elájulva attól, amit eddig futójáték címmel láttunk tőlük.
Pedig hoztak tömeget a falba, és próbáltak olyan falembereket hozni, akik segítetik a futójátékot is, de egyelőre ez nem működött. Lehet, hogy egyébként a szezon előtt előre haladtával, amikor jobban összeér ez az egység, jobb működni fog, és jobban megértik a sémákat, meg össze tudnak dolgozni a futókkal, és meg lesznek jobban a rések, de egyelőre ez nem működik, és szerintem ez lehet a nagyon nagy kérdés a Chiefsnél, mert valóban láthattuk, hogy ez a meccs a legjobb példája volt annak, hogy mire képes a Chiefs védelem. Egy-egy nagy játék, labdaszerzések, de fognak engedni yardokat és TD-ket, de hogyha kiveszik Hillt, vagy Kelsey-t, vagy megsérül, akkor ez a futójáték nem fogja megmenteni a csapatot.
Ha bármilyen aggódni kell a meccsen, legkevésbé a Chiefs offense-t mondtál egyébként. Szerintem most is feladtak 35 pontot egy Ravens defense-nek, tehát...
És kevés volt.
Hát oké, most épp kell, tehát hogy...
Jó, az nem lesz minden héten kevés, de igen. Akkor...
És most itt a legvégén volt egy fumble, azért a Chiefsnél is megvoltak ezek a hibák. Szerintem a támadófal össze fog érni, nyilván egy harmadik számú elkapó nagyon jó lenne, vagy ha harmadik számú fegyver, az nagyon, nagyon jó lenne. Ezt ugye beszéltük is a volt szomban, hogy ez azért hiányosság.
Hárnandban látod azt, hogy legyen harmadik számú opció, aki valóban tényező?
Hát nem.
Egyébként, egyébként Edward Hiller se vonják be annyira a passzjátékban, mint ahogy lehetne. Tehát az egyetemen láttuk, hogy ő rengeteg labdát kapott annó.
Hát ezért volt nagyon izgalmas az a választás.
Győztes évében, igen. És én azt hittem, hogy sokkal nagyobb szerepet fog kapni, de szinte semmi.
Főleg, hogy Reeves szereti egyébként a running back screeneket, tehát azért is furcsa, hogy nem használják eleget.
Hát igen, bevusszam a fantaziba, és nem működik. Talán mind a két évben nálam van, úgyhogy
ez lehet ez azok a... közül a legfontosabb. Igen,
hát számomra mindenképpen, hogyha önző szempontból közelítem meg, és igazából ezért tűnik halandónak ez a Chiefs offense, vagy csapat, mert láthatjuk, hogy két nagyon jó csapata játszanak, és meccsben vannak ellenük. Valószínűleg gyengébb csapatok ellen még jobban dominálni fognak, és még mindig tényleg egy zseniális csapat, de láthatjuk azt, hogy a liga közeledik hozzájuk, és most már nüanszok fognak dönteni ahhoz, hogy ők ott legyenek újra a Super Bowlban, még mindig nagyon esélyesek, de jó látni azt, hogy egyre szorosabb ez a mezőny, és hogyha mondjuk kiesik Hill, vagy kiesik Kelsey, akkor nagyon nagy bajban van akkor ez a Chiefs.
Akkor igen. Mondjuk egyébként elképzelhető, hogy az AFC két legjobb csapatával játszottak az első két fordulóban, úgyhogy...
Persze, de egyébként szerintem ezt a Chiefs ezt hozzájuk kell mérni, tehát itt nem arról van szó, hogy ők ott okay. A play-offban, itt a legjobb csapatok ellen mit tudnak nyújtani, szerintem az a kérdés, és...
Ja, hát most nem fognak 20 ponttal nyerni a legjobb csapatok ellen, mint az utóbbi 2-3 évben mondjuk.
Hát igen, egy Jaguars egy-egy play-nek örülni tudna, amit mondjuk a Chiefs tud nyújtani, de más elvárásaink van, akár a Ravens, vagy akár a Chiefs-re kapcsolatban. Menjünk tovább a következő mérkőzésünkre, ami a Arizona Cardinals, Minnesota Vikings lesz, és itt is egy nagyon-nagyon izgalmas mérkőzést kaptunk, fantasztikus végjátékkal, az offense és a defense is mutatott nagyon nagy play-eket. Bizakodásra ad okot ez a játék, akár mondjuk itt a Cardinalsnál, vagy akár a Vikingsnál, meglepetiteket a két csapat teljesítménye az első két héten? Feljebb rakták magukat? Bármelyik csapat, vagy ezt vártátok?
Hát a Vikings a 0-2 nem rakta magát feljebb nálam.
Most itt elsősorban a mutatott játékra gondolok.
Mutatott játékkal sem, igazán. Úgyhogy hát a Vikingsnál, most hogy csak az egyik oldalról beszéljek, szerintem a védelem miatt nagyon lehet aggódni, mert azért oké, hogy Cardinals mégiscsak 30 pontot 3 év alatt engedtek, és nem nézett ki jól a secondary. Az offense jól mutatott egyébként most. Múlt héten ennyire nem, de akkor csapat felte rossz. Nem tudom, szerintem a Vikings ilyen nagyon-nagyon közép csapat, és nem látom bennük a kiugrásnak a lehetőségét igazából, mert sok problémájuk van.
Hektikusak.
Hát igen, és úgy tűnik, hogy hosszú idő után lehet, hogy van támadó fal, és...
Ne higgyünk ennek.
De akkor ez, az, hogy ezen a mérkőzésen egészen jól mutatott a támadó fal, nem volt borzasztó, akkor ez szerintetek egy kiugró meccs volt, és nem beszélhetünk arról, hogy összeért a támadó fal, és akkor most már minden szép és jó lesz, mert láthatjuk, hogy Cousinsnak vannak fegyverei, Cousins tudja menedzselni a játékot, azért a futójátéka erős a Vikingsnak, és akkor az offense legalább rendben van. De akkor ez a támadófal még nincsen ott, ahol szeretnék a Vikings szurkolók.
O'Neill jó a jobb szélen, és remélik, hogy majd Dariso megérkezik, és hát megoldja a baloldalt.
Ez egy jó pár elsőkörösnél így volt a Vikings-el.
Igen, úgyhogy nem, hát O'Neill a jobb oldalra rendben van, de hogy a többiek meg futásban, futásban jók, passzban azért vannak problémák, szerintem még mindig.
És talán, hogyha valamiért rajongani kell ebben a Vikings offense-ben, az Justin Jefferson, mert nekem itt az első két héten is megmutatta azt, hogy az első évében az nem csak egy kiugró teljesítmény volt, egy csoda szezon, hanem ő valóban lehet akár itt hosszú távon egy nagyon-nagyon kiváló elkapó.
Amellett, hogy egyetértek, és tegyük félre azt, hogy amúgy a futójátékot annyira nem preferáljuk, de szerintem azért Dalvin Cook teljesítményért is lehet rajongani ebben a Vikings offense-ben, aki 5 yard feletti átleggel fut, és simán meg lehet nyerni akár egy meccset. Annak a segítségével, hogy futtatják hatékonyan a labdát, és mellette nyilván azért Thielen és Jefferson tényleg nagyon nagy tényező. Szerintem alapvetően egy jól felépített offense lehetne ez a Vikings, csak tényleg a támadófal nagyon sokszor keresztül húzza a számításaikat. Most ezen a meccsen pont, ahogy te is mondtad, jól teljesítettek, vagy viszonylag jól teljesítettek. Nem tudom, nem nézem ki azt, hogy ilyen nagyon konzisztensek lesznek egy egész idényen keresztül.
Hát meg a tavalyiben is idén is most már a védelem sem menti meg ezt a csapatot, vagy tartja őket a rájátszás közelében, és nagyon nagy kérdés számomra az, hogy az a sok-sok draft pick, a fiatal be fog-e válni, vagy egyszerűen Hans Zimmerit, Hans Zimmer, idefele Hans Zimmert hallgattam, Zimmer mennyire fog kiégni, mert hát ő hozzászokott azért, hogy...
Szerintem az agybérzés közelében van.
Igen.
Ezen a meccsen egyébként például tökéletes volt az, hogy a line of scrimmage közelében még működtek a dolgok, linebackersorban közepesen működtek a dolgok, és szekedőrbek borzasztó volt. És hihetetlen egyébként valahogy próbálkoznak draftpickekkel, veteránokkal, és szerintem az egyetlen csapat, ahol se draftpick, se veterán nem vált be úgy egyáltalán, és így nehéz kire támaszkodni, mert azért cornerek nélkül ezt a játékot nagyon nehéz játszani.
Most egyébként egyetlen újonc sem játszott, egyetlen snappet sem a Vikingsban. Talán az egyetlen csapat voltak a fordulóban, most ebben nem vagyok teljesen biztos, de hogy egy újonc sem játszott.
Tavaly pedig ennek az ellentétét láttuk teljes mértékben. De akkor térjünk rá az Arizona Cardinalsra, ami talán egy kicsit izgalmasabb csapat, mint a Vikings, vagy több látványos jelet mutatott. A tavalyi évben nagyon sokat kritizáltuk Kingsbury-t, hogy nem elég kreatív, nem elég jó a sémája, és nem tudja kihozni a csapatban rejlő potenciált. Most azért ezen a meccsen nagyon sok wow-faktort kaptunk. Ez Hopkinsnak, Murraynek, a játékosoknak a képességeinek volt köszönhető, vagy szerintetek Kingsbury is előre tudott lépni, és az ő sémája, az ő gondolkodása is hozzásegítette a csapatot, hogy egy ennyire jól működő offense lássunk. Patrik?
Nem, részben mind a kettő igaz. Tehát valahol látom, hogy Kingsbury is fejlődött, és épít be olyan passzkoncepciókat, ami a játékosai erősségeire próbál fókuszálni, többet vannak talán tisztára játszva az elkapók. Ellenben nagyon sokszor szükség van azért arra, hogy Kyler Murray meneküljön, varázsoljon kicsit, és sokszor abban lehet bizony, hogy ő meg tudja hosszabbítani a játékot, és azért elég sok jó képességű elkapó van ebben a csapatban. Tehát azért négy ilyen jó elkapó talán sehol nincsen, amilyen sőt, beszéltünk talán öt jó elkapó, olyan elkapóról is, ami nincs a egyik NFL rosszerén sem, és mivel Murray meg tudja hosszabbítani a játékokat, valaki előbb-utóbb tisztára fogja játszani magát. És itt is a támadófal, azt én nem lennék megelégedve, futójátékra nem is feltétlenül van szükség náluk, de nem működött. Kyler Murray meg menekült, megcsinálta a nagy játékokat, és ez mellett meg egyszer-egyszer felfedezhető, hogy Kingsbury-nek a sémájai kezd összeállni. Én még mindig nem mondanám azt, hogy ebben látom a wow-faktort, de így összegyúrva már azért az egy működőképes támadó egység.
A wow faktor szerintem Murray-ben van egyértelműen, de Kingsbury-nek a fejlődését is el kell ismerni, mert azért hozott olyan dolgokat, amik hasznosak és újdonságok ebben az offenszben, meg hát az, hogy Fitzgerald helyett Randall Moore van, ez elég sokat segít ezeknél a előre, vagy direkt kialakított játékokban, hogy akkor Linus Kim is meg oda dobjuk, és akkor elindul. Fitzgeraldnek ez ugye már kevésbé ment.
Hát talán ez korából. Neki sosem volt a stílusa egyébként, meg hát korából adódóan nyilván nem lesz az, aki sebességből megveri. Őt például úgy lehetett volna kihasználni, hogy a play-ekben megvan azon nagyon sok rutinja, hogy megverje a védelmet, vagy olvassa a zónákat, meg egy elképesztően jó keze van, egyszerűen nem tudta kihozni belőle ez Kingsbury, de most talán tavaly még Hopkinsból sem tudta kihozni, úgymond az állatot. Idén azért most már azért ebből többet láttunk.
Tavaly is szerintem az év első felében azért úgy tűnt, hogy nagyon jó használja Hopkins-t, és a második felében tűnt rosszabbnak. Nagy volt a kontraszt azért, mert Kyler Murray sérült volt, és nem tudott úgy alakítani, de azért nyilván meg volt Kingsbury-nek is ott a hibája abban. Most még talán korai ilyen trendeket felfedezni, akkor mennyire megy ez jobban, rosszabbul, de egy pár hét is, akkor ezeket is jobban látjuk szerintem majd. De egyenlőre jól néz ki a Cardinals offense, az még egy jó kérdés, hogy ez most mennyire annak köszönhető, hogy Kyler Murray egészséges és varázsol, mert tavaly a szezon második felében volt bajunk a Cardinals offense-el, és akkor ugye válsérülése volt Murraynek, és azért nem játszott olyan jól.
A Rondell Moore-nak volt egy zseniális elkapása, és ha jól emlékszem, Chester meg Patrick, ti nagyon rajongtatok, vagy szerettétek az ő játékát, Dani meg kevésbé, mert ugye legtöbbször csak a lányos scrimmage mögött használták. Tudom, hogy nagyon kevés a minta, mielőtt ez lenne a válaszod, meglepett a játéka?
Igen,
talán több oldalúnak tűnik.
Én már elkönyveltem magamnak ezt a nagy elbetűt, úgyhogy itt ezt már elkönyveltem tényleg, mert arra nem gondoltam szerintem Moore-nál, és abban azt kell majd felírnom magamnak a jövőre, hogy nem biztos, hogy úgy fogják használni, mint az egyetemen. És itt most ez a nagy különbség, hogy egyetemen rosszul használták, és azért voltak aggályaim bele, hogy vajon tud-e mást is csinálni, és most kiderült, hogy azért tud.
És a playmaker az abszolút benne van. Lehet, hogy nem lesz egy ilyen olyan elkapó, akit folyamatosan mindenre tudsz használni, vagy fenntartani a pályán, de hogyha a képességei ki tudod aknázni, akkor ő tényleg most a pozitív értelemben lehet egy nagyon-nagyon jó fegyver. Beszéljünk Kyler Murray-ről, mert most már nagyon sokan rajta vannak a hype vonaton, hogy Kyler Murray most végre szintet tud lépni, de ezen a meccsen is megvoltak a hibái, ugyanúgy voltak zseniális passzai, nagy futásai. Szerintetek ő beírik így harmadik évére egy olyan franchise irányítóvá, aki elviszi hátán a csapatot, vagy lehet, hogy beleragad ebbe, hogy nagy játékok, nagy hibák?
Tavaly is ugye már volt egy MVP kampánya, úgyhogy nem tudom, hogy hány meccs után kell arról elkezdeni beszélni, hogy mennyire jó ő, de mindenképpen szerintem most mindenki ilyen várakozó állásponton van vele kapcsolatban, hogy még nézzük meg még 2-3 meccset, mit tud. Mert egyébként alapvetően, ha ezt tudja végigcsinálni, amit most csinál, az szerintem akkor elkönyvelhetjük, hogy ő egy jó irányító. De nem vagyok még abban sem biztos, hogy a hibái számát azt le tudja csökkenteni mindig, vagy olyan minimumot tudja tartani, mint most az első két meccsen. A wow faktor tudtuk, hogy benne van. Azt is tudtuk, hogy néha képes nagyon jól játszani, a hibáit is tudtuk, úgyhogy én egyelőre nem kaptam se többet, se kevesebbet tőle, mint amit vártam. Annyi, hogy a rendszer is kicsit fejlődött, egy nagyon picit talán kevesebb a hibája, és ez most elég jelenleg erre.
Én ugye tavaly is már pozitívabban álltam hozzá, mint az átlag mondjuk, vagy nem tudom, meg a holt szezonban is, hogyha ilyen QB rangsorokat kell felállítani. Úgyhogy én nagyon szeretem Murray játékát, és szerintem egy jó irányító, most nem raknám még top 5-8, mit tudom én hová, most ebben talán nem érdemes így konkrétan belemenni.
Majd Erik hoz majd a következő hetekben egy top listát, és akkor ott lehet vitatkozni ezen.
De hogy engem egy irányítóban kevésbé zavar, hogyha van egy-egy hibája egy meccsen, mert az benne van, még akkor is, hogy interception, mert benne van, de mert én csinál 4-5 nagy játékot, akkor nekem az a bőven kompenzálta azt, hogy ott belehibázott egy meccsbe, és én inkább egy ilyen irányítót szeretnék, mint egy olyat, aki nem hibáz, de nem is csinál a játékot. Úgyhogy nekem ezért is áll a szívemhez közel Murray, hogyha most így megint, nem tudom, fellengzően akarok fogalmazni, de hogy
helyt adunk.
De hogy szerintem én az ilyen játékosokat nagyon szeretem, és sokra tartom, és szerintem inkább ilyennek kell lenni egy irányítónak, mint egy nagyon game manageres QB-nak.
Igen, és szerintem Kyler Murray-nél pedig az lesz a döntő, hogy ezeket a hibákat mennyire tudja le tudja csökkenteni, mert hogyha valóban nagyon sokszor beáll majd olyan dobásokban, amiben nem kéne, akkor, és emiatt elveszíti a meccseket, mert látjuk, hogy a képességeiben benne van az, hogy valóban wow faktor meccset nyerjen, mozgassa a láncokat. De hogyha meg tudja azt csinálni, hogy jó döntéseket hoz, és a döntéshozatalban tud fejlődni, és megtanulja azt, hogy mikor kell kidobni, mikor kell belemenni. Mert Lamarnál is látjuk, hogy nagyon jól választja meg azt, hogy mikor kell belemenni egy ütközésbe. Ő is fejlődik abban, hogy mikor kell direkt futni, vagy mikor kell elindulnia, vagy kivárni, és ezre Murray is ráérez, és el tud minél tovább menni, akkor szerintem valóban lehet belőle egy nagyon jó irányító. Beszéljünk még a Cardinalsnak a védelméről. Szerintetek a tavalyi szezonhoz képest mennyire léptek előre, mert azért tavaly nem volt ez egy jó egység. Idén fejlődtek, de Chandler Jones azért nem fog minden mérkőzésen 5 szekket szerezni.
Szerintem egyébként tavaly is jól mutattak.
Azt akartam mondani én is, hogy alapvetően nem voltak annyira rosszak tavaly is, ahhoz képest meg
Mit vártunk Vance Joseph-től?
Ahhoz képest sem, meg ahhoz képest sem, ahogy beszéltünk róluk, tehát sokszor szerintem negatívabb képet festettek a médiában, mint amennyire jók voltak. Idén is körülbelül egyébként hasonló véleményem vagyok. Tehát most nyilván Chandler Jones, amikor megvillan és 5 szeket tesz föl, akkor az felhúzza az egész egységet. Szerintem egy ilyen viszonylag közepes defense, akinek vannak gyenge pontjai és gyengébb meccsei, de alapvetően nem rajtuk fog elmenni feltétlenül a meccs.
Szerintem megvolt ez a hullámzás, hogy meg lesz egész évben is. Az első fordulóban nem csak Chandler Jones, az egész defense nagyon jól nézett ki, secondary-ben is, hát Byron Murphy levette Julio Jones-t a pályáról, azért azt így viszont kevesen mondják el magukról. Most nem néztek ki olyan jól, és azért a defense teljesítmény az nyilván nagyban függ az ellenfél offense teljesítményétől, vagy az
van,
nagyon
valóban
korrelál azzal, hogyha jó offense játsz, akkor gyengébben játszik a védelmet, hogyha meg gyenge offense-el játsz, akkor meg nagyon jól mutat. És ez mint minden defense-nál kártyáznál is elő fog jönni. Szerintem ez egy átlagon felüli védelem lehet, de nem sokkal. Nem lesz egy domináns védelem, amire úgy gondolunk, hogy nagyon félni kell tőle.
Térjünk is át a harmadik mérkőzésünkre, Titans Seahawks, és ez is egy olyan meccs volt, ahol jött az izgalom, jött a dráma, van miről beszélni, és nagyon érdekes látni a Seattle Seahawks-t, akik általában hátrányba szoktak kerülni, ugye mert akkor futnak, és tavaly örültünk, hogy nem ezt láttuk tőlük egy darabig, aztán Pete Carroll bemondta, hogy mégis majd azt kell látnunk, hogy futni fognak, most pedig nem ez történt, hanem az történt, hogy a Seattle Seahawks tudott elmenni, elszakadni, és nem nekik kellett rohanni a mérkőzés után, és láthattuk azt, hogy nem tudják lezárni a mérkőzést. Csak a nagy játékok jönnek, de hogyha futással kell meccset nyerni, vagy kisebb passzokkal, egyszerűen nem tudják lezárni a meccset, és valahogy nem tudnak nem nagy játékokkal haladni. Ez Pete Carrollnak a hibája, mert azért van egy Russell Wilsonod, nagyon jó elkapók, megvannak az emberek. Pete Carroll nem tudja sémában lezárni a meccseket, jól menedzselni az órát. Miért nem működik ez a Seattle Seahawksnál, Dani?
Hát nem Pete Carroll hibája, mert nem ő hívja az offense-t, meg nem ő sémázza az offense-t. Ugye most Shane Waldron előtte, Brian Schottenheimer, és akkor mehetünk visszafelé. Szerintem ez egy Russell Wilson sajátosságos. Nem azt akarom mondani, hogy hiba, mert nem biztos, hogy ez a jó szó rá, de hogy Russell Wilson vezette offense, az ilyen. Hogy futnak, és nagy játékokat csinálnak, és mindig ez ment Wilsonnal jól, és ezek a rövid passzos játékok nem mennek, és ebben nem olyan jó. És ezt szerintem most már el kell ismerni, hogy el kell fogadni, hogy nem ez az ő játéka. És ez nem biztos, hogy baj, csak kevésbé sokoldalú, és mondjuk ilyen helyzetekben, ahol ez kéne, ott ez nyilván tud problémát okozni, hogyha elveszik hosszú játékot. Tehát én ezt leginkább Wilsonra húzom fel, és most nem konkrétan hibáztatni akarom, de hogy látszik, hogy most már négy offenzív koordinátor elment, és ugyanaz az offenz igazából, tehát így nehéz, nyilván máshogy van beöltöztetve egy kicsit, stb. De hogy nagyjából ugyanott tartunk igazából.
Patrik egyetért ezt, hogy Russell Wilson nem tud rövid játékokkal adni, hanem csak ezek a hosszú bombák működnek Lockett-nak, Metcalf-nak, vagy pedig akkor, ha rövid játékokkal akarsz haladni, ölni az órát, akkor muszáj, hogy fussanak.
Nem az a jó szó szerintem, hogy nem tud, hanem igazából benne van a génjeibe, hogy nem így halad. Tehát, hogy Dani is jól mondta, hogy szerintem Wilson meg tudja dobni a nagyon nagy játékokat, hosszú passzokat, és ha kialakul egy ilyen, már pedig azért két ilyen jó elkapóval, mint Lakita és Metcalf-val, sokszor kialakul egy-egy játék, akkor ő ezt meg fogja dobni egy sok kubi, azt hogy meg sem merni próbálni, Wilson megpróbálja, és nagyon sokszor ez működik is. Az más kérdés, hogy lehetne egyébként egy kicsit variálni, talán sokkal több keresztező útvonal, stb. Nem tudom, hogy Wilson mennyiszer látna, hogy oké, ott van egy rövid célpont, de ott van egy hosszú célpont is, akkor miért nem hosszú dobná meg? Ez nem tudom, hogy hogyan alakulna, ha tényleg egy picit potensebb támadó koordinátora lenne. Egyébként most ezen a meccsen például annyira nem ment a futás se, hogy rá voltak szorulva, hogy passzoljanak. Lehet, hogy ezzel jártak jobban, és ezért is vezettek az elején nagyon. Ami nekem érdekes volt, és nem tudom, ti mit gondoltok, hogy Metcalf-en mi van, mert számomra egyelőre egy kicsit ilyen visszafogott csalódás az ő teljesítménye.
De most nagyon-nagyon ráálltak a védők, és őt igyekeznek elsősorban elvenni, és nem Lockettet. És azért van Lockettnek nagyobb tere, és Metcalfnek kisebb. Szerintem elsősorban ez, vagy legalábbis így láttam, hogy azért inkább a védelmek arra tendálnak, hogy Metcalf, tehát nehezebb levédekezni fizikálisan is. Ilyen szempontból nyilván Lockettet sem könnyű egyáltalán, szerintem most a védelmek átálltak arra, hogy inkább Metcalfet próbálják elsősorban elvenni.
Ehhez pedig szerintem idő kell egy elkapónak, mert eddig Metcalf a sebességéből, a fizikalitásából, az erejéből meg tudott élni, és nem mondjuk őt egy borzasztó útvonalfutónak, meg nem csak egy olyan játékos, aki csak a fizikalitásából él, de ez volt az első számú opciója, amit használt, és hogyha a védelem elkezdi duplázni, vagy elvenni több területet, és mondjuk máshogy útvonalfutásból, technikából kell megoldania, akkor szintet kell lépnie, vagy más felé kell nyúlnia, és ha az idő kell, és most derül ki, hogy akkor Metcalf mennyire is elit elkapó, vagy hova helyezzük őt, mert most derül ki, hogy tud-e lenni első számú opciós, hogyha Lockett lesz a második számú elkapód, és megugorja ezt a szintet a Metcalf, akkor Lockettnak ilyen képességekkel, ennyi területtel, vagy kevesebb figyelemben még inkább lehet egy fantasztikus szezonja, és ott lehet nagyon veszélyes ez a elkapó páros. Beszéljünk még akkor a Titansről, mert nagyon sokáig nem működött ez a futójáték, és sőt az első fordulóban egészen borzasztó játékot nyújtottak, és itt is nagyon sokáig Harry csak 2-3 yardot tudott szerezni, aztán valahogy beindult ez a rendszer, a támadófal nem működik, vagy Harryben van rozsda, és ez lejött róla a negyedik negyedben, vagy miért nem működik a Titansnak a futójátéka, mert láthatjuk, hogy ez a csapat akkor jó, és a passzjáték is akkor igazán veszélyes, hogyha van Harry. Dani?
Ugye nehéz kérdés nincsen, ugye Taylor Lewan, az nyilván nem segít, ugye első fordulóban volt, de sérülten játszott, most nem is játszott, úgyhogy az nyilván nem segít, nincs egy ilyen egészségesen domináns leftekölöd, aki mögött lehet futkározni. Szóval a támadófal is közre játszik ebben. Henrynek szinte mindig is kellett egy ilyen védelem elfeledjen a védelem. Ő mindig a harmadik negyedekben tudott igazán nagyot robbantani, és ez egy ilyen sajátosság, mert kb. Senkinek sincs így, és ez nagyon különlegesé tesz egyébként. De hogy ez is benne van, meg hát összességben az offense nem működött olyan jól, se az első fordulóban, se most az első fél időben, és nyilván ez se segít, mert ha megnyitják a passzjátékokkal a nagyobb területet, akkor Harrynek is könnyebb dolga van, úgyhogy szerintem ez folytott. Fordítva is vissza lehet, vagy meg lehet ezt nézni, hogy lehet, hogy inkább az, hogy jobban megy a passzjáték Julioval és AJ Brownnal, az több teret nyit Henrynek is.
Dani csak eljutott a mondató végére, amit én akartam mondani, hogy ez egy öngeresztő folyamat, hogy nem az van, hogy a futójáték működik és megnyitja a passzjáték, hanem visszafele is működik, tehát hogy, és ugye ne felejtsük el, hogy új támadó koordinátoruk van, és hát egyelőre nem annyira hatékony az egész offense, mint megszokhattuk volna, és azért sem, mert az elkapók sem feltétlenül tudják annyira összezavarni, meg magukra vonni a figyelmet, hogy Henrynek több területe legyen, de nagyon jó elmondta Dani, tehát hogy nem feltétlenül az van, hogy a passzjáték nem nyitja meg Henrynek a területet, hanem visszafele is igaz, és így ezért még döcög ez az egész. Nem tudom, hogy mennyire fog beindulni így az új offenzív koordinátorral, meg minden, de az látszik, hogy még rozsdás a dolog.
Hát Harry is nálam van fantaziból, úgyhogy remélem, hogy ő beindul.
Hát azért a végére nem panaszkodhatnak, nem, szerintem most.
44 pontot hozott, úgyhogy az, az
érdekes, és most ez kicsit kitekintés a Titans-től, de hogy ugye azt vártuk, hogy választ kapunk arra a kérdésre, hogy akkor Arthur Smith, az edzői lét, vagy az edzői tevékenység a fontosabb, vagy a játékos állomány.
És egyik sem.
És hogy most nem tudjuk a választ, mert Arthur Smith borzasztóan teljesít egyelőre a Falcosnál, és a Titans offense is most a 8-4-ből 6 tonát elég gyenge volt. Tehát, hogy ezt így nem tudom hová tenni ezt.
Vannak ilyen dolgok, amik csak így egyszerre működnek együtt, külön-külön meg lehet, hogy mind a kettő becsődöm.
Szerintem az biztos, hogy Vrabel egy jó vezetőedző, nem biztos, hogy egy nagyon erős védőkoordinátor, vagy hát meg kell oldani a támadó koordinátorral az offense, de azt láthatjuk, hogy a csapat menedzselése az jól működik, vagy feltűzelje a játékosokat, ebben mondjuk bízhat a Titans, mert szerintem egy jó vezetőjük van Vrabelnek a személyében. De hogy hogyan fog működni az offense, az valóban a koordinátoron múlik, és nagyon nagy kérdés számomra, hogy Julio Jones hova billenti ezt a mérleget, mert az első fordulóban láttuk, hogy teljesen idegenen mozgott a pályán, most azért voltak nagyon nagy játékai, és be tudták építeni, és ha Julio Jones működik, akkor ez a nagy kérdés, hogy AJ Brown fog-e működni, mert egyelőre számomra ő nem volt meggyőző, az lenne a logikus, hogyha több területe van, nincs akkora figyelem rajta, akkor egy ilyen szezonok után akkor még egy szintet lépjen. De közben meg azon is gondolkodtam, hogy hozol egy első számú sztárt, és minden figyelem Julióra fog szegeződni, és van egy fiatal játékosod, aki kezd táráérni, akkor lehet, hogy az ő árnyékában nem fog tudni úgy működni, és AJ Brownnak a karrierjének lehet, hogy mégsem tesz jót, hogy Julió odajött.
Szerintem Brown imádja Juliót, amit így láttunk a közösségi médiában, meg Brown nyilatkozataiból, emiatt én nem aggódok. Meg egyébként én Brown miatt sem, most volt pár dropja, ami talán négy is, vagy három, vagy nem tudom, de azok nem néztek ki jól nyilván, de hogy az a dropok meg most Jamar Chase-nél is láttuk, hogy benne van, egyszer-egyszer előfordul is.
Hát az off-season-ben katasztrófa volt, és azóta pedig az első két hét az egészen jól nézett
és,
ki.
És az a fontos, hogy elszakadjál és üresre jelz magad, benne lesznek a droppok. Amari Cooper is úgy kezdte, hogy nem tudom, 20 droppja volt az első évben, aztán...
Aguilar is.
Igen, Aguilar is. Igen.
Csak hogy hasonló képesség elkapóról beszélni.
Igen. Jöjjön a következő rovatunk, a Heroes and Zeros. Dani, ki a te hősöd?
Ja, azt elfelejtem. Kit hoztam?
Jó kérdés.
Most az írómra emlékszem.
A Heroed Teddy Bridgewater volt.
Hogy felejtük el?
Nem is tudom. Tényleg. Szóval Teddy Bridgewater a hírom. Nem a legerősebb csapatok ellen játszott, de szerintem bőven többet tett le az asztalra, mint azt bárki várta. Majdhogy nem bárki várta. Szerintem...
Főleg Patrik.
Igen.
Hát, amikor kivezték Bridgewatert, emlékszem, hát a Discordon is nagy volt a vita erről, és nem sokan álltak mellette.
Jó, azért most két forduló után ne esünk hasonló két nyilván. Nagyon szar
most
csapat ellen.
Most kell engedni a zászlóra.
De egyetértek, és Bridgewater abszolút pozitív csalódás, tehát nem azt a hulla középszerű game manager szerepet hozza egyelőre, amit vártam, hanem megold sokkal nehezebb nyomás alatti helyzeteket is, sok jó döntést hoz, úgyhogy abszolút eddig jó. Én azért még nyilván visszafogott elvárásokkal várom a
következőt. Más tőled nem is vártunk. És akkor ez igazolja a Broncos elvét, hogy nagyon jó döntés volt nem Justin Fields-et draftolni, hanem Teddy Bridgewaterben bízni. Ezt nagyon cinikusan tettem meg fel.
Tücsök ciripel.
Ezt még várjuk meg, igen. Ez nem biztos. De most Teddy jól játszik, és most két forduló alapján kellett hírot hozni, szerintem. Teddynél sokkal nagyobb híró nincsen elvárásokhoz képest korrigálva.
Patrik, akkor kanyarodjunk is rád.
Én is egy másik olyan irányítót hoztam, akitből nem sokat néztünk ki, Sam Darnold. Hasonlóan jól
néz ki. Kéz a kézben Bridgewater.
Igen, kezet foghatnak. Bár egyébként talán Darnoldnak kevesebb hűha pillanata volt az első két forduló alapján, ellenben nagyon tiszta játékot hoz, és azt megjegyzem, hogy egyébként Bridgewater is ebben a tavalyi Panthersben az elején nagyon tiszta játékot hozott az elején, és működött minden, de Darnold is azok után, hogy mennyire rossz lehetett az önbizalma, hogy a Jetsben egy totál homálynak tűnt, és nyomást abszolút nem tudta kezelni. Most kimondottan jól és pontosan játszott az első két meccsen, és hát ott is megvan a két győzelem.
Hát igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tud-e egy Ryan Tannehill-féle másodvirágzásban mutatni Sam Darnold, de egyelőre valóban sokkal jobban nézett ki, mint bármikor a Jetsben, aztán meglátjuk, hogy ez hosszú távon fent tudja tartani, de hogyha ez valóban így van, akkor majd a Panthersről is lehet beszélgetni, hogyha Sam Darnold működik, ma ott is vannak fegyverek, a védelem is megvillan, úgyhogy akár még bandwagon csapat is lehetne majd a Panthers.
Ami szerintem pont ugyanúgy kell kívánni egyébként Darnold, mint Bridgewaternél, mert
egyértelmű.
Már ugyanaz ott van, hogy azért nagyon jó a sém, ugye Teddynél ott inkább az volt ott, hogy gyenge csapatok ellen, meg egyébként meglepő módon a séma is jól néz ki, meg a skill playerek is. Darnoldnál ugye szintén elég jók a skill playerek, a séma nagyon jó, és folyamatosan üresen vannak az elkapók, tehát Darnoldnak nem kell szoros emberfogásba dobni, akkor az egyáltalán, úgyhogy ez nyilván sokat segít, de persze, tehát hogy ő is nagyon jól nézett ki, mind a kettő azért egy ilyen kivárás ajánlott.
A tizedik héten okosabbak leszünk, és akár vissza is lehet térni majd a két játékosra, hogy...
Bár csak a tizedik hétig akkor... ki kellene várni azzal, hogy Bridgewaterről lehet tudjuk dönteni, hogy akkor jó, és jó, vagy
akkor
nem.
Akkor ezek egymás ellen, vagy csak random mondtam
egyet? Random mondtam egyet, de hogyha játszanak valamikor egymás ellen, akkor arról a meccsről beszélni fogunk. Az én hírom az Rob Gronkowski, aki az első két hét alapján, hát megint berobbant az NFL-be, már nem tudom hány száz évesen, és nagyon érdekes látni, hogy volt egy Patriots-os időszak, amikor minden idők egyik legjobb tight end játékát nyújtotta, tavaly visszajött, nagyon darabos volt, rosszul nézett ki, nem is volt tényező, aztán a Super Bowl-ban hősé tudott válni, és most az első két mérkőzésen egyszerűen a fizikai állapota is jobbnak néz ki, továbbra is darabos természetesen, de jobban néz ki, dinamikusabb, a zónákat nagyon jól találja, meg forgalomban elképesztően tud még mindig elkapni, és az, hogy amilyen kémia közte és Brady között van, az valami hihetetlen, hogy, hogy ez szerintem, hogyha mind a két emberne be lenne kötve a szeme, lehet, hogy még úgy is megtalálnák egymást, és Gronk ezen a két héten számomra egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, úgyhogy a régi Gronkot látjuk most, már nem tudom hányos verzióját.
Egyébként szerintem tavaly is jó volt Gronk. Nem volt ennyire, de hogy szerintem tavaly túlságosan negatív volt a vele kapcsolatos percepció, és mindjárt most visszavonulásba jött vissza, nem, talán mindenki már leírta valamennyire, hogy, hogy azért túl, hogy leírta, de hogy nem várt olyan domináns játékot, de szerintem tavaly is nagyon jó volt, most ez még egy szinten magasabb, igen.
És akkor menjünk át a negatív oldalra, Dani.
Erre emlékszem, Miami Dolphins támadó fanát hoztam, amelyik elképesztően katasztrofális jelenleg. Ugye az első fordulóban is borzasztóak voltak, ott kevésbé tűnt talán fel, ott játszottak jól nyilvánvalóan, de most a Bills ellen nagyon durva volt. De ugye Tuának az első két dobja ki a szek volt, meg is sérült, utána jött Brissett, és oké, hogy nem is segít a támadó falnak, mert sokáig tartja a labdát, de hogy ebben a falban nincs jó játékos, és úgy azért nehéz összerakni a támadó falat, hogy öt legjobb esetben átlagos, de négy szerintem gyenge, kifejezetten gyenge játékos van a falban, és hát ez szerintem az egész csapatot meg fogja torpedózni idén.
Hát és nagyon nehéz úgy kihozni egy fiatal irányítóval a potenciált, vagy kiderüljön azt, hogy valóban egy franchise játékos, és akkor hiába jött Vedül, hogyha nem lesz ideje neki is elszakadni, hiába nagyon gyors játékos, vagy Tuának oda dobni, hogyha ennyire gyorsan odaérnek rá. A védelem hiába néz ki egészen jól, hogyha a támadófal ennyire pocsék, akkor láthatjuk, hogy mai NFL-ben nem nagyon tudsz sikeres lenni. Patrik, folytassuk veled.
Én Zach Wilson-t hoztam, és úgy tűnik, hogy a Jetsit elfelejtette kihívni a szellemírtókat megint, mert ugyanott folytatódik a Jets irányítóknak a szenvedése, ahol Darnold-dal abban maradt igazából az előző években. Egészen pocsék volt Wilson itt a második meccsen, de az elsőn sem volt különösebben jó. Nyilván a sok interception magáért beszél, de a nyomást nagyon nem tudta kezelni, és utána meg már annyira megzavarodott, hogy amikor már nem volt nyomás alatt is rémeket látott, tehát ahogy beszéltünk annak idején Darnold esetében a szellemekről, abszolút rá lehetett húzni Wilson játékára, nagyon nem komfortos. Nyilván itt is ugye ott van, hogy a Jets támadófala nem segíti ki. Ez a Jets alapvetően sem néz ki annyira jól. Ettől függetlenül Wilson a félelmeink, hogy a nyomást hogyan fogja kezelni, és mi lesz vele, és nem hoz-e borzasztó döntéseket, egyelőre az sem néz ki túl jól.
Pedig az edzői gárda kicserélődött, és ez sokkal jobban néz ki. Persze nekik is még azért most ez egy új szerepkör, és meg kell ugrani a szintet, és lesz, hogy ezek Wilsonnal együtt tehetik meg, de valóban a nyomás borzasztóan kezelte. Nagyon pekkes is volt a szituáció, mert az első két interceptiont nem mondom 100%-ig Wilsonnak a hibájának, de ilyen apróságok benne vannak, a Patriots meg nagyon felkészült volt, és azt láthatjuk, hogy Bill Belichick mennyire szét tud szedni egy újonc irányítót, utána pedig már a harmadik interception egy teljesen rossz döntés volt, ott elment az önbizalma, de az mondjuk annyi pozitívumot ki lehet hozni, hogy Zach Wilson hiába dobott interceptioneket, az önbizalommal ugyanúgy belállt, aztán ugyanúgy rossz döntéseket hozott, de akár a képességei meg lehetnek ahhoz, hogy ő egy jó játékossá váljon, de olvasásban, döntéshozatában fejlődnie kell, mert ilyen tapasztalt edzők, mint Belichick, ki fogják csinálni.
Szerintem neki ez idejé arról fog szólni, hogy megtanulja, hogy mi az, amit ezen a szinten meg tud csinálni, meg mi az, amit már nem tud megcsinálni. Nyilván óriási különbség az egyetemi szinthez képest, főleg az ő esetében kiváltképpen.
Hát nem is a top csapatokkal játszott.
Igen, tehát szerintem ez idei év, és szerintem ez a meccs is sok ilyen dobása volt, amikor azt éreztem, hogy ez lehet az a bívájú men, de itt nem fog, tehát hogy és ezt valószínűleg meg fogja tanulni előbb-utóbb. Most lehet, hogy nem az ötödik hétre, hanem csak a jövő év elejére. De szerintem ez az év most látszik, hogy egy Jets borzasztó, tehát ebből semmi se lesz. Arról kell szólnia valahogy Zach Wilsonból valamit ki tudjanak hozni, de hát nehéz azért ilyen fal mögött.
Ebben pontosabbnak is kell lennie, mert látszik, hogy itt, hogyha picit tévedsz, az nagyon megbüntetik a csapatok, mert lehet, hogy ott tényleg egyetemen belefért, hogy néha picit túldobtad, és akkor nem lett belőle probléma, de most itt nagyon át kell gondolnod, mert hogyha nem is sokat tévedsz, és az elkapó sem segít ki, mert nem egy elit játékos, akkor könnyen megtörténik a baj.
Egyébként én gondoltam, hogy a Patrik beírt elég hamar, hogy Wilsont hozza az írónak, de gondoltam, hogy az újonc irányítókat. Tehát összességében is lehetett volna hozni, mert Lawrence is elég gyenge, Fields keveset játszott, de hogy ő is, és hát most Mac Jones a legjobb, de hogy ő meg nem mutatott még semmit igazából, tehát hogy megcsinálja az ötjárdos passzokat, de hogy most is ott volt több nagy játék lehetőség a Jets ellen, és nem mert megdobni a
hát okosan építi fel saját magát.
Igen, lehet ezt is mondani, igen.
Igen, de tény, hogy lenyűgözni nem nyűgözött le minket, de legalább ő nem veszítette el a csapatának a mérkőzést, ezt talán lehet így megfogalmazni. Carson Wentz pedig mondjuk úgy, hogy nem mentette meg a Colts-ot, és én Carson Wentznek ezeket az alulról löbbölt passzait hoztam, amit Mahomes-tól szoktuk látni meg a Chiefs-től, és mindig zseniálisan néz ki. Hát most nem úgy sikerült a Colts-nak, és az ellenfél kezébe landolt, nagyon humorosan nézett ki, és talán utána még egyszer megpróbálták, és az is teljesen sikertelen lett, úgyhogy ezt a momentumot hoztam, hogy ez Carson Wentznek nem működött, és ő nem egy Patrick Mahomes, kiderült.
Most derült ki. Jó, hogy most kiderült.
Számomra most derült ki.
Mondjuk egyébként nem az új hibája volt az az interception a Shovel Pass-ből, mert Doyle meghalt a pálya közepén, és tudott tovább menni. Aaron Donaldnak a hatató segítségével. Igen.
Aaron Donald a pár embert már megölt. Igen.
Csúnya volt, de mondjuk az mondjuk nem pont az új hibája volt szerintem.
Hát akkor a Colts csapatát.
Ez teljesen jó. Igen.
És akkor menjünk tovább a bandwagon rovatra, amit általában év elején szoktunk hozni, általában a tavalyi szezonban év elején hoztuk.
Hagyomány már.
Hagyomány. Most már másodjára tesszük ezt, úgyhogy akkor hagyomány. Dani, azért az adás előtt nagyon-nagyon nehezen találtál csapatot, és szenvedtél, hogy kit is hoz, és igen, akkor végül nem is csapat lett, ugye?
Igen, mert nincs, egyik csapat sem olyan, most vegyük ki, amit a Chiefs-t, a Buccaneers-t, amelyik tudjuk, hogy top csapat, hanem az ilyen feltörekvő csapatokról. Egyikre sem érzem azt, hogy így betakálni mögül, hogy na, ők most aztán nagyon jók lesznek egész évben. Mindegyikben látok valami hibát, és ezért most inkább Justin Herbertet hoztam, mint játékost, akinek neki is vannak hibái, nem azt mondom, hogy nem csinálják, de hogy vele olyan szinten vagyok, mint Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray, ahogy Patrika beszéltük is tegnap a podcastben, hogy...
Azt hittem, hogy Teddy Bridgewater-t mondtam.
Teddy Bridgewater, igen. Meg Sam Darnold és Carson Wentz, és Jalen Hurts, de hogy, szóval, hogy élvezett nézni a játékát, és lenyűgöznek a dobások, amíg ez megcsinál. Eckelernek volt egy ilyen kis helyre bedobott labdája, 40 yardos cover 2 hole shotja volt, amit a 20 yardos is egy elit dobásnak számít, és ő ezt megduplázta, elképesztő volt, és tényleg olyan srác, hogy élmény nézni a játéket. Tök a Chargers nem tudtam hozni, mert ott meg körülötte vannak fenntartásaim, de Herbert-tel nincsenek.
Igen, itt az lett volna a lényeg, hogy mi megtámadjuk, hogy miért nem szabad az a csapat mögé beállni, most egy játékos mögé
sikerült miért ne állj be. Sikerült választom végül, amit nem tudtok megtámadni.
Ezt azért nehéz.
Jó, de akkor a Broncos-t akartam hozni csapatnak, hogyha nagyon kellett volna választani a csapatot. Igen.
Szuper bol esélyesek.
Nagyon kellett, hogy csapatot választani, akkor Broncos-ot volna, mert az elvárásokhoz képest szerintem jobban bírom őket, vagy jobban tudok felszállni a bandwagonjukra, mint mondjuk egy Cardinals, amelyik meg magasabb elvárásokkal indul, szerintem, és ott azt annyira nem látom, de ha akartok ezt megtámadhatjátok nyugodtan.
Hát vagy a Browns vagonon gondolom még továbbra is mindig lesz, és vezeted ott az első sorban.
Igen, hát első forduló után, hogyha tehát múlt héten veszük fel az adást, akkor lehet, a Browns-t hoztam volna, a vereség ellenére is. Most a Texans elleni meccs az kicsit így visszafogta ezt is, és volt egy-két én csapat, amíg úgy voltam vele, hogy jó, hát nem tudom, mennyire akarok ezen ülni.
Na és szerintem ez egy tökéletes átvezetés Patrikhoz, mert akkor már Dani említette azt a csapatot, ami Patrik beállt a bandwagonhoz.
Így van, egyébként lehet, hogy ők sem a legmegfőbb választás egy bandwagonra, de azért
az
Houston Texans szerintem lehet szeretni, és lehet szurkolni nekik.
Mert de végül őket hozzá, azt hittem, hogy csak vicceltél ezzel az
átváltással. Nem, én abszolút, mert pont, hogy lelkesedni tudok, és tudok szurkolni, és nálam ez nagyon fontos egy bandwagon csapatnál, hogy a sikerüket tudjak szorítani, meg úgy valahogy lássam, hogy más tudnak nyújtani, mint amit vártuk, és szerintem soha ennyire csapatot még nem írtunk le, mint most a Texans ebben az off-seasonben, tehát konkrétan már porra...
Talán még a Clevelandet egyszer-egyszer.
Igen, a 0-15, vagy az 1-15 után.
Igen, ott a két nagyon rossz szezon után őket, de ugye a Texans nem feltétlenül szolgált rá erre, mármint, hogy teljesítmény még nem láttuk, hogy rászorgált volna erre, csak már a lépéseik miatt őket eltemettük, és sóval behintettük az egész létesítményt, és nem mondom, persze nagyon sok hibás döntést hoztak, továbbra sem lehet egyetérteni dolgokkal, de a pályára egyelőre kiteszik a szívüket, meg a lelküket, a Jaguars-t szanaszéjjel verték, és az EFC egyik favoritja ellen, hát télos sérülésig nagyjából meccsbe voltak. Nem azt mondom, hogy meg tudták volna nyerni a meccset, mert valószínűleg nem, de hogy egy bitangerős csapat ellen sem néztek ki annyira rosszul. Taylor abszolút sokkal jobb, mint gondoltuk, biztosabban játszik, néhány szép dobást is elvállal, és ez a sok veterán, akit idehoztak kevés pénzért, és ezeken is röhögtünk, hogy minek még egy pluszfutó, minek még egy, nem tudom, közepes linebacker, és valahogy mégis működik, tehát tényleg azért, mert akarnak, és látszik, hogy nem azért jöttek ide, hogy levezessenek, meg mindenki rajtuk röhögjön. Nem az, tehát könnyen benne van még így is ebbe a Texasba, hogy három győzelmi nem lesz több, vagy két győzelmi nem lesz több a szezonban nekik. Ettől függetlenül így két meccs alapján sokkal többet kaptunk tőlük, és szerintem lehet is valamennyire szurkolni nekik azok után, amennyire leírtuk, mint azt gondoltuk. Most Taylor sérülés egyébként nem jön jól, mert Mills-szel már vannak problémák, ugye azért ő is csak egy újonc QB, és nem ugyanazt a játékot játsza, mint Taylor, úgyhogy lehet, hogy könnyen, hogy ezt pecsíteni meg a sorsukat, de valahogy én tudok szurkolni nekik.
Kicsi a minta, de hogyha mi ezt a többi újonc irányítóhoz hasonlítjuk, mennyivel volt rosszabb mondjuk az első körösöknél?
Hát mi az első körösök is borzasztóak voltak, igen, ezért így végül is akkora különbség nincsen, de hogy azért igen, tehát a ugyanolyan Texas bandwagonon azért Mills-el sokkal nehezebb ülni, mint Tyroddal, az biztos. Mert Tyroddal tényleg azt mondom, hogy jó, tetszedős volt, de jó, fáj, az olyan Tyrod tök jó dolgokat csinált.
Hát, szeretetű játékot.
Most nézzük csütörtök éjszaka, de szerintem ez katasztrófa lesz Mills-től.
Ja, félek egy kicsit én is egyébként, úgyhogy még jó, hogy időben kinyomtuk ezt az adást.
Időben felszálltál a bandwagonra, volt jókor.
És akkor jövő héten le is szállhat. Én is azt gondoltam, hogy jó, oké, szétverték a Jaguar, de akkor ez egy olyan lesz, mint hogy a Jax megnyerte tavaly az első fordulóját, utána meg kalapkabát, és nagyon komoly teljesítményt nem nagyon tettek le az asztalra, de hogy a Browns ellen is játszottak, tényleg a liga egyik legjobb csapata ellen, és nagyon furva ezt kimondani a Browns-tal kapcsolatban, ez a csapat valóban a rutin kijött, és azért látszik, hogy minden poszton, ha nem is, nincsen elit játékosuk, de van egy teljesen korrekt játékos, aki ismeri az NFL-t, az újonc fiatalok ellen ez nagyon-nagyon nagy előny tud lenni a csapatnál, és tényleg nem az van, hogy ide lejöttek vezetni, hanem akkor ezek a középszerű játékosok lehet, hogy a karrierjüket akarják meghosszabbítani, most így, hogy van egy ilyen csapat, ahol nincsenek sztárok, a Houston Texans, vagy bárki bekerülhet a kezdőbe, megkaphatja a lehetőséget, akkor most ők így bizonyíthatnak, és ebből lehet akár egy ilyen érdekes történet, hogy aki ott van Houstonban, meg akarja bizonyítani, úgyis egy éves szerződése van, és akkor jövőre szerezhet magának egy pénzt, és ebből kijöhet akár egy pár győzelem. Érdekes bandwagon, de fel lehet akár erre is ülni, meg valahogy tényleg sokkal szimpatikusabb lett ez a csapat, vagy van ebben egy olyan momentum, amit
lehet. Alacsony volt a léc azért.
Igen, Dishon Watson óta
az elég. Easterby-vel megérte Watsonnal, igen. Alacsony volt a léc azért.
Úgyhogy igen, talán mondhatom azt, hogy szimpatikusabbak lettek itt az első két
után. Jött a Brankus, és alacsony volt a léc, szóval.
Hát főle Patrick, de.
Ez is léc, itt főleg igaz az elvárásokhoz képest való.
Igen, itt az elvárások az szerintem, lehet, hogy a Dani az irányító, akkor is megugorják azokat az elvárásokat.
Azt nem gondolnám, de.
Én bandwagon csapatom, és akkor el sem lesz tökéletes választás, mert az Arizona Cardinals-t hoztam volna, vagy amin én ülök továbbra is, mint tavaly, de hát róluk nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy nem lett volna túl sok értelme őket idehozni, mert ugyanezt mondtuk volna el, hogy wow faktor, kellő menni, izgalmas, de vannak hibák, úgyhogy hoztam a Tampa Bay Buccaneers-t, ami
sokkal
izgalmasabb.
Már csak a Cardinals hoztat volunk.
Igen, igen. És ezen igazából én nem ülök, csak azért hoztam őket, mert meg nem is szurkolok nekik, de...
Akkor jó a rovadban.
De azért jó a rovadban, nagyon sokan ülnek rajta, és meg tudom érteni, miért.
Bár nem tudom, hogy eldöntő, hogy a Buccaneers vagy a Brady bandwagonon ülnek-e.
Akkor lehet, hogy Tom Brady-t hozom. És az úgy már izgalmas, mert itt van egy ember.
Sokkal izgalmasabb, nem láttuk már 25 éve folyamatosan.
Jó, igen, de lassan már bottal jár. És ez sem igaz, mert 45-46 éves korában is. És fitte, mint mi. Igen, valószínűleg minden belül lenyomna minket, hogyha a konditerembe beeresztenének minket. És...
A legdurvább, hogy 40 év fölött több touchdown-t fog passzolni, mint 20 év fölött. Nem, 20 és 30 év között. Tehát, hogy az mi?
Egészen elképesztő, és akkor itt van az, hogy a pályán is zseniálisan játszik, a testét továbbra is nagyon-nagyon jó állapotban tudja tartani, most már hatalmas csalás, vagy annyira lelassult neki a játéka, annyi mindent látott, hogy nagyon nagy tapasztalati előnye van, és akkor ott van az, hogy egy nagyon jó vezér. Egyszerűen, aki oda megy köré, az nyerni akar. És itt ez a Buccaneers, tavaly bajnokok lettek, és nem látom azt a csapaton, hogy ne lennének motiváltak. A játékosok, akik már lehet, hogy sokat nyertek, sokat megjártak, ugyanolyan motiváltsággal, ugyanúgy,
Ez Gronkon és Bradyn kívül azért nem feltétlenül igaz senki más, hogy hát, sokat nyertek, egyet nyertek, de a többiek nem sokat nyertek.
Igen, de Antonio Brown pedig a Steelers-es időszakát mutatta nekem, mondjuk leginkább az első fordulóban is, és tényleg nagyon-nagyon félelmetes tud lenni ez a Tampa Bay Buccaneers, úgyhogy egyben tudták tartani a csapatot is itt most a COVID időszak miatt, ez lehet is egy nagy előny, és most volt idejük felkészülni. Mert tavaly nem volt idejük összekovácsolódni, most igen, és egyáltalán nem olyan rozsdásak, mint tavaly, és talán szintet is tudtak lépni, megtartották a csapatot. Jó lenne, hogy elengednék azt, hogy nem futnak folyamatosan elsőre.
Most nem futnak, legtöbbet passzolják első-második is.
Akkor csak nekem tűnt így a mérkőzések alapján, hogy ehhez ragaszkodnak, de hát akkor saját magamat sem tudom ezzel megtámadni. Úgyhogy, hogyha valaki mondjuk rajta van a Tampa Bay vagonon, az teljes mértékben megértem, mert ez a csapat továbbra is bajnok esélyes.
Ezt nehéz megtámadni, szerintem a Buccaneers...
Menjünk tovább, de akkor inkább úgy mondom, hogy Tom Brady bandwagon, mert...
Az sokkal jobban felizgatja a Patrikot.
Mert sosem szerettem, sosem rajongtam érted, de egyszerűen nem lehet tisztelni, nem csodálni.
Az a nehéz egyébként egy ilyen bandwagonnál, tehát hogy annyiszor beszéltünk már ugyanígy róla, meg róluk, hogy ezért nem igazi bandwagon nálam a Buccaneers, tehát ugyanaz hozzák, amit tavaly.
Tudod, hogy a Chiefs se lenne bandwagon, mert szerintem a bandwagon az ilyen feltörekvő csapatra
leginkább.
Igen, lehet, hogy nem értelmeztük a saját rovatunkat.
Én azt hoztam.
Ez így igaz, az mondjuk abszolút.
Feltörekvő.
Egy hetes bandwagon. Hát majd akkor lehet, hogy fél évkor újra próbáljuk. És akkor az utolsó rovatunk a top 5.
Mindenki out of the box gondolkodik, úgyhogy senki se akar. Az áram végül. Senki se akarja ezért ilyen nagyon elcsépe dolgokat hozni.
És nem is volt itt Chester, aki még inkább teljesen alternatív univerzumokat jár. Hoztam egy top 5-ös listát, mert próbáltam ezt úgy, ahogy nincs itt Erik, mert a power rankinget egy kicsit megváltoztattuk, mert most minden héten elhozni 1-től 32-ig, az rájöttünk, hogy egy idő után mi is untuk azt a rovatot.
Meg amúgy nem is csináltuk meg sose, szerintem 32-ig. Nem,
meg volt, csak nem volt.
Lehet, hogy sokszor eddig csak így random mondogatta, hogy az a csapat hol van? 28-adik. Úgyhogy lehet, hogy ez így nézett ki.
Szegény Erik nem tudja megvédeni magát, úgy szivatjuk.
Majd legközelebb a jövő héten. Úgyhogy hoztam egy top 5-ös listát az NFL 5 legjobb edzőjével kapcsolatban, és akkor ezt megtámadhatjátok, vagy akár ti is elmondhatjátok, hogy nálatok ezt hogyan néznek ki. Így van, köszönöm szépen.
Nem tudom még, amit itt írtál fel.
De. A három hozzá, akkor tudi baromság. 5. Sean McVay. Láttunk tőle már nagyon-nagyon jó teljesítményeket, Super Bowl döntőt, de nem láttuk még azt, hogy képes lenne megnyerni egy Super Bowl-t, rövidebb az ő karrierje, de ebben a rövid karrierben is már tudott megújulni, meg tud alkalmazkodni a játékosaihoz. Láttuk, hogy most Stafforddal is még jobban ki tudta nyitni a saját playbookát, láttuk, hogy Goffból is egy életképesebb irányító tudott hozni, tudott működni az offense, úgyhogy az ő zsenialitása...
Én már most megtámadnám a listát, mert nálam teljesen tiszta, hogy ki az első öt, és nincs benne McVay.
Nincs benne McVay?
Nincs.
Nagyon kíváncsi.
De mondd el a listát, és utána elmondom. Nálam az első öt nagyon tiszta, hogy ki az első öt, utána viszont már lehet vitatkozni, tehát a hatodiknak McVay simán odafér, de az elsőt nálam szerintem megtámadhatatlan.
Lehet, hogy valakit elfelejtettem, aztán meg kiderül. 4. helyre hoztam Kyle Shanahant, aki ugyanez a nagyjából út, mint McVay, csak talán kicsivel több sikerrel, vagy a csapata talán gyengébb volt, és az építkezés azért nagyon látványos a 49ers-nél, és hogyha nem lenne ő ott a csapatában, akkor az nagyon-nagyon nagy érvágás lenne, és mondhatjuk, hogy a következő generációnak a zsenie, úgyhogy azért hoztam őt 4. A 3. helyre Sean Paytont hoztam, aki évek óta egy nagyon-nagyon erős New Orleans-i offense-t hozott, és hogyha mondjuk az első héten vagyunk, és túl reagálom, akkor lehet, hogy még inkább előrébb rakom, mert Winstonnal a Packers ellen egy nagyon-nagyon jó működő offense rakott össze, most azért ez a második hét nem nézett ki annyira jól, de azt már láthattuk, hogy amikor Breeze-nek nem volt meg a karriere, akkor Sean Paytonnak a zsenie kellett ahhoz, hogy továbbra is tudjon működni ez az offense, mert ha van neki egy kamerája, egy Michael Thomas-e, vagy ilyen zseniális játékosai, akkor ő ki fogja tudni használni a potenciált, úgyhogy amíg ő ott van a New Orleansban, szerintem ők nem lesznek egy gyenge csapat. És akkor a második helyre hoztam, és lehet, hogy ez lesz itt akkor legvitatottabb, vagy ez a legnagyobb kérdés, hogy Andy Reid, vagy Bill Belichick a első, vagy a második. A történelmi szempontból meg a sikerességeket nézem, akkor Bill Belichick, de én most őt a második helyre raktam, és Andy Reid-et...
Ezt nem mi fogjuk megtámadni, hanem minden egyes Petriot szurkoló majd igen, a hozzászólásokban.
Hirtelen itt jönnek a kommentek, hogy micsoda baromság.
Nézőszám, így megugrik.
Így megugrik. Mi ez a baromság, hogy nem Bill Belichick az első a listámon, de mondjuk itt az elmúlt évek is közrejátszanak, és valóban nehezen tudja megmutatni magát Bill Belichick, meg védelem, ő ugye a védelemhez ért, és az nem annyira látványos, hogy mennyi sémát vált, azért láthatjuk azt, hogy ő is nagyon sokszor meg tudott újulni, de Andy Reid az, aki folyamatosan tudja követni a liga trendeit, átalakítani a játékát, szintén ki tudja hozni a sztárjátékosaiból a legtöbbet, vagy hogyha egy Alex Smith volt az irányítója, és nem Mahomes, akkor is tudott lenni ez egy látványos, izgalmas offense, és nekem ő az edző, aki mind vezetőként is nagyon jól működik, jó kapcsolatokat ápol a játékosaival, és el tudom képzelni, hogy Mahomes nélkül is fog komoly eredményeket elérni. Nem szeretem azt, amikor Bill Belichicket és Tom Bradyt versenyeztetik, hogy most akkor Tom Brady volt a sikeres, és nem Bill Belichick. Kézsenyről van szó, aki tudott egy dinasztiát kialakítani. De hogy Bill Belichick mással is tudna-e, az most nagyon jó kérdés, és ezért szeretném látni azt, hogy mondjuk Mac Jones egy olyan irányító, aki hoz egy olyan franchise irányító szintet, ami elég lehet Bill Belichick mellé, hogy nem is top 10-es, de a környéke. És akkor megláthatjuk azt, hogyha Bill Belichick az első számú úgymond a csapatban, és van egy megfelelően jó irányítója, akkor az meddig repíti a csapatot, és én erre várok, és ezt szeretném látni. Úgyhogy jelen pillanatban Andy Reid-et rakom, de az is teljesen logikus, hogyha megfordítják ezt a kettőt.
Az első négy abszolút egyetértek. Egyébként a sorrendben is. Fangio. Tényleg az első négyel még szerintem a sorrendet is hasonlóan építettem volna föl, de nálam az ötödik az egyértelműen John Harbaugh, aki évek, sokkal hosszabb évek óta tartja az elitben a Ravens, és ugye nála is volt egy nagy átállás ugye a Flacco-féle Ravensből, egyébként az is egy Super Bowl győztes gárda volt, pedig messze nem volt franchise irányítója, és most egy teljesen másfajta irányítója van, és velük is sikeres, az egyik legmodernebb felfogású edző, nálam nem férhet kétség, hogy ő az ötödik. Onnan már mondom, nem tudok fizetni, tehát onnan, hogy kit rakt hatodiknak, azt szerintem...
Hárót nem raknád följebb, harmadik, negyedik helyre?
Lehet, hogy egyébként Senehent is előzi nálam, de ez már ott kisebb nüanszokon múlik. Azt mondom, hogy nálam az első öt, az fix, hogy ez az öt ember, a sorrenden már lehet, hogy jobban lehet vitatkozni.
Igen, Harbaugh valóban tényleg, ahogy Andy Reidre el lehetett mondani, hogy tud alkalmazkodni a ligához, ez rá is igaz, és ráadásul róla tudjuk, hogy nagyon következetesen, amikor meg bejött az analitika az NFL-be, akkor ő azonnal ezt elkezdte használni, és talán a Ravens az a csapat, aki leginkább, vagy a legokosabb módon is használják ezt, és azért Lamar, meg Flacco nagyon különböző irányító, és mind a kettővel tudott egy működő offense, vagy volt olyan időszak Flacco-nál, és amikor volt egy jó offenszük, és azt látjuk, hogy jól is menedzseli a csapatot, úgyhogy ezt a kritikát el tudom fogadni, és akár valóban itt van a helye.
Meg egyébként azt se felejtsük el nála, hogy alapvetően nagyon nehéz személyiségű játékosokat is edzett, tehát Louise vagy Ed Reed nem kis karakterek voltak, és soha nem hallottunk, nem tudom, csapatbeli problémát náluk, de ugye Lamarnál is lehetett annó az egyetemen hallani, hogy hogyan fog átállni, kicsit fura gondolkodású játékos volt mindig, és a Ravensnél nem hallani nagyon azt, hogy probléma lenne az öltözőn belül, szerintem ezt is jól menedzseli, most nem biztos, hogy minden az ő érdeme, de ettől függetlenül szerintem ez sem szabad egy vezető edzőnek.
Ahogy volt egy őrtamász, azonnak ki is rúgták.
Szerintem egyébként most így Louise, meg Reed, meg Lamar szerintem nem ilyen problémás játékos,
de ilyen nagyon erős karakterek, és akkor mindig van valami.
Igen.
Ki, a hosszú évek alatt jön valami nézeteltérés, hogy probléma, és soha nem hallottunk semmit. Igazából erre akartam célozni, most nem feltétlenül Louise-ra egyébként meg Reed-re kihegyezve, de hogy fordultak meg olyan játékosok a keze alatt.
Nekem a top 6 lett volna fix egyébként Harbaugh-val együtt, ott azon kisebb sorrendben egy változások, ez már valamennyire egyéni preferencia is. Most Harbaugh-nál nyilván az a kérdés, hogy most mennyire akarjuk azt belevenni, hogy ő viszont se offense, se defensehez nem ért, úgymond, tehát hogy nem ad hozzá ahhoz a részéhez, és nekem az mondjuk egy elég fontos dolog, és most nem biztos, hogy ezt ettől még megvételítem.
És igen. Azért van két koordinátorod, hogy beleférjen az, hogy ő edző legyen.
Igen, csak hogyha mind a két koordinátorod nem a megfelelő ember, akkor ő nem tudja megmenteni a helyzetet, mert Bill Belichick legalább a védelmet biztosan elviszi, Andy Reid biztosan működtetni fogja az offense,
meg mikor nem volt megmentve a Ravensnél valamelyik egység?
Ez mondjuk abból hát, szempontból igaz lehet, hogy Harbaugh-nak az a feladat, hogy megtalálja az offenzív vagy defensív koordinátorát.
Hát jó, mert ott kijött három jó meccs Fleckónak a rájátszásban.
De végig ott voltak a playoffban, tehát sose volt annyira rossz az offense, hogy ne tudja elviselni.
De gondolom Patrik arra akar kiukadni, hogy az offenzív és a defensív koordinátor kiválasztása és a vezetőedző feladata, persze, és Harbaugh ebben
nyilván,
nem hibázott
még. Nem, tehát alapvetően nyilván nálam is Harbaugh van a top 6-ban, lehet, hogy a top 5-ben is megkapcsolatban nekem is vannak ilyen kérdőjeleim, csak hogy Harbaugh-nál ezt lehet felvetni, és hogyha oké, hogy ki tudsz nevezni jó koordinátort, de hogyha jó te is te koordinátorod, akkor azt hamar elviszik, és akkor nehéz azért mindig jó új koordinátort találni, és ezért vagyok általánosságban amellett, hogy egy főedző értsen is, vagy a defense-et, vagy az offense-et, lehetőleg az offense-et, de tehát azért vagyok mondjuk a Joe Judge-ok vagy a Mike Vrabel-ek ellen, és most azért Harbaugh tesz egy akkora pluszt hozzá, amit mások nem tesznek hozzá.
Joe Judge meg Vrabel szerintem nem teljesen ugyanaz a kategória.
Nyilvánvalóan nem ugyanaz a kategória, de hogy ebből a szempontból, hogy ők se értenek se offense-hez, se Vrabel defense-hez, de hogy nem az erőssége, de hogy nyilván Harbaugh egy óriási pluszt ezzel az analitikus gondolkodással, meg az egész személyiségével, és a vezetőedzői feladatokkal, tehát nyilván ebben talán a legjobb Harbaugh egyébként az egész ligában akár, tehát azt is mondhatom, akár. Ez az, ami talán ilyen kérdőjel lehet nála, vagy egy ilyen negatívum lehet nála, csak ezt akartam hozzátenni.
Mit kell tenni a Kyle Shanahannek és Sean McVaynek, hogy megelőzik akár Andy Reidet, Bill Belichicket, Harbaugh-t, Sean Paytont? Mennyi Super Bowl, mennyi
hát gyűrű? Egyet minimum. Ott kezdődik.
Igen. Meg van-e még olyan fiatal edző, akit látok, hogy ha nem is top 5-be, de mondjuk akár a McVay közelébe tudjon érni, vagy akár van ilyen izgalmas
fiatal, mint Pete Carroll, nem?
Egyébként Frank Reich ott van a közelben, tehát ő is igen. Top 10 edző, egyértelműen a hetedik is így, most én nem állítottam listát, mint tehát így fejből mondom, de Reich abszolút egy olyan gondolkodású edző, akit majd ott emlegethetünk köztük valamikor.
Kéne egy irányító, akiben meg tudnám mutatni abszolút, a képességét. De igen, top 10-ben nálam is abszolút ott van.
Nehéz fiatalt, aki jó lesz.
Hát nálam Matt LaFleur nagyon nagy kérdés, mert mondjuk nincsen egyszerű helyzetben Green Bay-ben, mert ott megbukni nagyon könnyű lett volna. De nem bukott meg. Én Rodgers-t mondjuk azt, hogy szerintem jól kezeli. Mert azt, hogy szerintem ő ott a pályán, úgyhogy Gutenkusz van problémája, Rodgersnek nincsen egyszerű személyisége. Lehet, hogy a taktikát is nehéz volt, a filozófiát is nehéz volt Rodgersnél átvinni, és kijött egy MVP szezon belőle. Szerintem meg akár, ahogy ő gondolkodik, hogyha nem viszi el ilyen futásorientált irányba a csapatot, és megmarad az, hogy ilyen sokat passzolnak, és ez így működik, és ráadásul egy ennyire nehéz szituációt, ennyire nehéz személyiségi játékos tud kezelni, jó az alapanyag, ez tény, akkor lehet, hogy Matt LaFleur is a következő generációjának az egyik jó edzője, nagy edzője.
Ja, van egy pár védő oldali, Sean McDermott szerintem elég jó főedző, Brian Flores is összességében szerintem elég jó. És hát Brandon Staley, most a Chargers nagyon nyilván kicsi minta, mert ugye újonc főedző, de hogy meg egy éve az időkoordinátor, tehát ott még az nagyon, de hogy benne látok mondjuk egy ilyen potenciált esetleg. És ha támadó oldalit, akkor Kevin Stefanskit, akit még úgy tudok mondani, hogy nem nagyon talán most így végigmentem a csapatokon, és hogy így támadó oldali fiatalabb vezetőedzőt így nem nagyon tudok mondani, aki már hogy valamit le is tett az asztalra, és így lehet vele kapcsolatban bizakodni, úgyhogy ez most így kicsit ilyen sok hatásként ért, vagy nem ez túlzás, de azért nem biztos, hogy jó az idejövőt figyelembe
véve. Hát meg akik jöttek az egyetemből, és nagyon vártuk azt, hogy itt mennyire kreatív offense fognak hozni, azért teljes mértében nem győztek meg minket. Elérkeztünk adásunk végéhez. Jövő héten vagy azután ismételten jelentkezünk, ezt még egyeztetünk a srácokkal.
Facebookon meg Instán majd közöljük, hogy mikor lesz.
Igen. És akkor majd akkor hamarosan jelentkezünk, most pedig búcsúzunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.